Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Csilis mézet kóstoltam, és bennem maradt az utóíz valahol a szervezetemben. Ez rezonál még mindig, amikor Páncél Vilmossal beszélgetek, távdialógust folytatok valójában itt a tetőteraszon, Mezősámsond irányába csápolunk, és nem véletlenül használtam ezt a kifejezést, mert hogy mézről, méhészkedésről, kaptár körüli sürgölődésről fogunk most szót váltani a műsorban. Köszönöm, Vilmos, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk.
Köszönöm szépen én is a meghívást. Jó estét kívánok a kedves rádióhallgatóknak, téged is köszöntelek szeretettel.
Nektária székelyföldi mézverseny, így kezdem már bele a közepébe, ahol különböző díjakat lehet nyerni. Mennyire verseny ez a ti mesterségetek? Mennyire figyeltek jobbra meg balra? És ehhez kapcsolódik az, hogy maga Sámsond mennyire méhészkedő környék, vagy te vagy ott az első fecske, méhecske?
Én az idén a nektárjára, és nagyon sok kérdés felmerült, kérdést is kaptam emiatt, nem jelentkeztem. Nyertem én ezen a nektárján az első kiíráson napraforgamézemmel ezüst díjat, következőn a hárs és a repcemézeimmel
bronzérmet, igen.
Igen, a harmadikon az akácmézemmel aranyat és az aranyak közül, ugye, tehát a champion minősítés, tehát a legjobb akácmézet abban az évben. Nekem volt egy keserű szájízem, és ezt nem kritikaként fogalmazom meg, ezt én elmondtam a szervezőnek is, és fenntartom, és itt is elmondom, tehát nem kötekedni akarok, hanem ez egy tényleg, szerintem egy jogos meglátás. Már a tavaly úgy kezdődött, hogy aki a valamelyikét, nem fogok neveket felsorolni, megemlített méhész egyesületnek tagja, az egy kiló mézárával nevez be, aki pedig ezeknek nem tagja, én pedig földrajzilag lehetetlen nekem ezeknek tagjának lenni, annak 100 lej a benevezési díja. Tehát ez durván, hogyha vesszük egy vegyes méz árát, több mint 3 kiló méz. És a tavaly én szóltam a szervezőnek, hogy ha ez így marad idén is, nem fogok jelentkezni, így maradt az idén itt. Bár vásárhelyt volt, úgymond hazai pályán, ez a vásár, nem jelentkeztem.
Jelentkezel viszont egyéb kézműves és vásár alkalmakkor, így találkoztunk mi valójában, igen. Mert hogy éppen könyvvásáron voltam, és akkor csobbantunk össze, akkor volt az első kontaktusunk, és íme alig telt el pár nap, már is beszélünk a szakmáról, de akkor Sámsondra fókuszáljunk, hogy ott mennyire volt novum az, hogy valaki elkezd, gondolom először kisebb léptékben, aztán annyira elkaptáros, hogy fő műszakban lesz méhész.
Sámsondon azért hagyomány a méhészetnek van, úgyhogy nem tartottak engem igazán csodabogárnak. Mondjuk annyiban, hogy tényleg egy nagyon éles váltás volt, ugye, tehát 12 évig itt alpolgármester voltam. Ez alatt az idő alatt találkoztam a méhekkel, és döntöttem úgy, hogy méhészkedni is fogok. Mindig viccesen azt mondom, hogy elhatároztam, ha nagy leszek, méhész leszek.
Vilmos, a helyi közigazgatásban való munkálkodásod az telítettség okán fejeződött be. Én láttam, hogy egy szintén Páncél nevezetű úriember a mostani alpolgármester.
Igen, egy volt tanítványom, igen, hát gyakorlatilag őt hagytam magam után. Telítettség, és hát az is, ugye 12 év az szerintem elég, tehát 3 mandátum, 2 mandátum szerintem elég egy vezető beosztásban, legyen az bármilyen szinten, de ugyanakkor lenyűgözött a méheknek az élete, a méheknek ez a szervezettsége, a fegyelmezettsége, a mindent a köz érdekei alá tevése. Tehát nekem egy vándorméhész barátom, akiknek így helyet biztosítottam én, régi ismerős volt, ő mutatta be ezt a társadalmat. Volt érintkezésem méhekkel, a családban volt méhészet, tehát a tágabb családban egy kollektív méhész volt, a régi kollektív társaság méhésze, ugye neki is méhészei, Fekete Dénes bátyám, tehát érintkeztem méhészekkel. Volt még itt nagy méhész Csibi József, meg Fekete Péter, tehát voltak méhészek a faluban. Csibi Józsi bácsinak a fia folytatja, nem én vagyok az egyedüli.
Ekkora mértékben azért gondolom, hogy most már 50 kaptár, ha jól látom.
Hát 50 körül, uh-huh. Igen.
De
igen.
Hogy ilyen mértékben azért nincsenek a faluban méhészek?
Van. van egy, ez van. A Csibi. De neki még több is van, mint nekem. Ő napi szinten árul a piacon. Én pont ezért, tehát én a minőség, tehát nem azt mondom, hogy másnak nincs minősége. Én a kiemelt minőségre fókuszálok. Kevesebb időt kell, ugyanazt a munkát elvégzem a méhészetben, persze, de nem mindegy, hogy 50-60 kaptárra dolgozunk, vagy 200-zal, tehát az visszahat. Tehát én kevesebbet termelek, viszont az olyan minőségű, hogy azt én csak kézműves vásárokon árulom. Most a karácsonyi vásárra fogadtak be vásárhelyet, Marosvásárhelyet, 5-én fogom kezdeni, tehát ez egy plusz, és én csak így értékesítek. Napi szinten nem adok el, nem termelek annyit, hogy én napi szinten mondjuk 30-40-50 kilókat el tudjak adni. Nem is akarok.
Végül is egy kaptárnak a úgymond termelői kapacitása az véges, tehát...
Ez attól függ, hogy milyen fajta kaptár, milyen mézőreket használunk, milyen kereteket. Tehát én úgy évre számolom optimális időben, tehát jó időszak, jó évben, azért még így akár állóméhészetben is, főleg amilyen hálás vidék ez a Sámsond, olyan 80-100 kilót, tehát összes fajtát összevetve egy kaptárból ennyit lehet berni. Tehát ennyit tudod, mint család.
Közben egy kutyus is itt van velünk.
Igen, halszik. Ez az én pulim a ház előtt ugat, be akarna jönni, de most sem.
Ő is valószínű, hogy mikrofon közelbe szeretne kerülni. Vele ki lehet menni a méhek környékére, vagy nem föltétlenül szerencsés, ha egy kutyusot elkezdi hajkurászni? Én láttam macskát, legyet, vagy molylepkét vadászni, de gondolom, hogy a puli is terelgetni ezeket a jószágokat, ezeket az aprók is.
Feljön velem a méhesbe, a komondor is feljön, de inkább aztán ott a méhes szélén megállnak, tudják, hogy nem igaz, van egy villanypásztor még, és ott megállnak, tudják, hogy nem szabad nekik bejönni, de ha bejön, akkor is, ha nem áll a kaptár bejárat elé, tehát a méhek röpkörzetébe, röputjába, akkor nem lesz probléma, de általában hátam mögött állnak, vagy lefekszenek, szeretnek hozzám közel állni, lenni, ezt jelzi most is, ugye halszik, hogy
így van, jó, kitartóan dolgozik. Hogyha családi vállalkozásról beszélünk, akkor nyilván a feleség vagy a család közeli tagjai részt vesznek ebben a munkában. Elegendő ez, vagy lassan már kéne külső munkatársat, vagy valakit betanítani, hogy aki a úgymond kis cég része legyen? Hogy néz ki ez a munkamennyiség valójában? Egy méhésznek lehet-e normázni a munkáját? Vagy inkább arról szól, hogy vannak nagyon sűrű periódusok, és van azért lazább időszak?
Hát az utóbbi, tehát itt nem lehet órára lebontani napi óra mennyiségre a munkát. Ez a jó benne egyfelől, hogy nincs ilyen lekötöttség, és be lehet ütemezni. Tehát a méheknél megvannak a szezonális munkák. Tavasszal, nyáron, ősszel, tehát mindig megvannak. Amikor ugye azért napi több mint 10 órát is ki vagyunk és dolgozunk, máskor pedig elég felmenni szétnézni. Visszatérve a másik kérdésre, ekkora méhészetnél, mint az enyém, igazság szerint segítség akkor kellene el, külső segítség, amikor többet kell emelgetni, hordozni. Tergetéskor segít a feleségem, hogy a fedelezésnél ő fogja meg a láda másik végét, hogy elhozzuk a méhestől eddig a ládát, ugye elég messze van, és egy meredek dombon kifele. Tehát ekkor a méhészethez nem kell külső segítség, nincs rá szükség.
Meg akkor sem, amikor hársra ki kell telepedni egy-egy erdőaljába?
Ja, igen, olyankor kell segítség, de hát az ugye az egy nap, és még egy nap vissza, tehát mondjuk 2 hét múlva, arra úgy szoktam ugye, hogy van nekem egy kis titkos helyem, és nem messze oda, mindig más szállított, random kiválasztok hirdetésből, és azt mondom, hozzon magával 2 embert is, segítséget, nem itteni emberek. Ők ugye ezen a domboldalon lehordják a kaptárakat, felpakolják, elvisszük, letesszük, hazahozzuk. Tehát ennyire kell segítség, ugye, tehát amikor elvándorlunk a hársra, a méhészet egy részével. Ugye hárs itt Sámsondon nincsen, viszont egy öreg méhész bácsitól jó pár éve kaptam egy infót, amikor abba hagyta, azt mondja, fiam, nem kell elmenni, Snagovi van itt a közelben, és neked elmondom. Tehát ezt köszönöm neki most utólag is, bár ő már nincs köztünk.
Vándor méhésztől kontaminálódtál, úgy mond. Mit mondott azon kívül, hogy megmutatta a kaptárokat, azon kívül, hogy valószínű átéléssel és rajongással beszélt a munkájáról? Mi az, ami megfogott ezen kívül, vagy ezen felül olyannyira, hogy most már lényegében az életed meghatározó részévé vált?
Hát bemutatta elsősorban, ugye kinyitotta a kaptárt, szétszette a családot, a kifejezéssel éljek, és elmesélte, elmondta a család működését. Tehát engem ez ragadott meg. Ugye én akkor párhuzamot is tudtam vonni. Alpolgármester voltam, emberekkel dolgoztam, napi problémákat kellett megoldanom, embereket bevonni ebbe, meg hadd ne folytassam.
És egy másfajta méhkas volt.
Pontosan. Pontosan, csak nem annyira szervezett, és nem annyira fegyelmezett. Tehát a méheknél nincsen, tehát az egyéni érdekek nincsenek. Tehát ott csak a közérdek van.
És működik.
És nagyon működik, igen. Hát a fejlett civilizációkat én úgy sorolnám, vagy úgy sorolnám be, vagy ezeket nevezném fejlett civilizációnak, úgy, hogy emberiség, méhek és a hangyák. Tehát ez egy fejlett, működő civilizáció. A méhek és a hangyák is pont úgy oldják meg a napi problémáikat, mint az emberek, ahogy a nagy metropoliszban kell megoldják. Tehát itt a szemételtakarítástól hulladékig meg mindent. Tehát egy nagyon fejlett civilizációnak nézem őket, amellett, hogy fizikailag sokkal kisebbek, mint mi, ugye kisebb az agyuk térfogata, nem tudnak annyira előre haladni, mint mi, de maga a társadalom szervezése hasonlít az emberéhez. Azért mondom, hogy hasonlít, mert szerintem jobb.
Érzékelik a környezetük változásait, és reagálnak is erre. Most, ha a klímaváltozásról beszélünk, vagy arról, hogy a nyarak mennyire nyúltak meg és hevültek fel, illetve mennyire mosódott össze a különböző évszakok közti határ, ez érezhető a családok mozgásában, dinamikájában, átszabott valamit mindabból, amit te kezdetén tanultál tankönyvekből, vagy akár méhészektől. Tehát, hogy igazodni, viszonyulni kell az új klímahelyzethez, vagy még nem tartunk ott, hogy alapvetően befolyásolná a munkátokat, most mondom a tiedet meg a méhekét.
Ez egy nagyon fontos része a mostani méhészkedésnek is. Aki erre nem nyitott, annak problémái lesznek, és ezek a problémák már el is kezdődtek. Én ezzel magyarázom ezeket. Már több évre visszatekintünk, visszanézzük a kimagasló mortalitást, elhalálozást a méh családokban. Nem is az a probléma, hogy megnyúltak a nyarak, az még gazdaságilag is jó lenne, hanem hogy a tavasz összemosodott a téllel valamennyire. Ugye nagyon késői fagyok, nagy fagyok vannak, mindig voltak késői májusi fagyok, ugye Orbán napig félti a száz a szőlőjét, tehát ez régi mondás, viszont nem voltak ezek annyira erőteljesek. Mostanában ugye nagyon sokszor lefagy az akác tavasszal, elmegy a repce, az is le tud fagyni, lefagynak a gyümölcsvirágok, a gyümölcsfák, amivel nem igazán nyerünk ki mézet, de ez az első löket a méh családnak, ugye a gyümölcsfák nektárja, virágpora, tehát azzal fejlesszük, azon fejlődik fel gyakorlatilag ugye a méh család annyira, hogy már gyűjtőképes lesz repcén, később akácon. A másik része ugye, hogy ősszel régebb, és ahogy hallottam az öreg méhészektől, hogy a szakkönyvekben is írta, szeptemberben már kezdték eltelelni a méheket. A legelején, ezelőtt 14-15 év, amikor én is elkezdtem, már szeptember végén a méhéim össze voltak csomagolva, ugye, tehát összehúzva, a csomagolást azt jelenti, és a szellőző takarás feltéve rájuk. Most pedig, ha elárulom, hogy múlt héten fejeztem be ezt a munkát, sokan meglepődnek, tehát ezt el kell húzni, ez kinyúlik, és ennek a másik következménye, hogy tovább szaporodnak az atkák a méhekbe. Tehát ezzel a téli felkészítéssel, ez a régi beidegződés, és öreg méhészekkel is beszéltem, és mindig arra hivatkoznak, nagyapámtól így tanultam, aposomtól így tanultam, nem hajlandók igazodni, változtatni, tavasszal pedig ugye nézik az üres kaptárakat sajnos, mert ugye ameddig fias van a méh családban, kezelünk is, de a fedett fias alatt az atkák ott vannak, oda pedig ezek a szerek nem érnek el. Tehát mindig újra fertőződik a család atkákkal, és ez kinyúlik. És ha október végén még nem kezelünk, tehát igazán atkás méheket fogunk beterelni, és az viszi el a családunkat. Az atkák a vírusoktól, a baktériumokig mindenféle betegséget már hordoznak jó pár éve, tehát ezek az atkák is ugye, az evolúció során ők is fejlődnek, és most már nagyon fontos vírusvektorok rá is váltak. Nem csak a szivogatásukkal károsítják a méheket, hanem terjesztik a betegségeket is, különböző vírusbetegségeket. És ez mind a klímaváltozás következménye, ugye nem hőle úgy az ő, rossz, nem áll le az anya fiasítása. Később vagy jobban, tehát hosszasabb folyamat ez az egész telelési előkészület, fogyasztanak a méhek. Hiába etetjük fel augusztusban őket, lehet, hogy októberre étel nélkül maradnak, ugye, mert fiasítás van, akkor pedig hatványozottan a fiasítás miatt hatványozottan fogy a mészkészlet.
Mondod, hogy kezelés, hogy kezelitek. Ugye én hallottam azt, hogy ugye vannak megengedett gyógyszerek, úgymond, meg tápszerek, és vannak olyan anyagok, amelyeket ellenjavalt kategóriába sorolnak, de hatékonyak. Tehát körülbelül én, aki nem vagyok méhész, de azért kapáltam itt-ott kertekben, és zöldségtermő vidékről származok, valahogy úgy gondolom, hogy ez a, mikor túladagolod a műtrágyát, hogy akkor legyen ott neki, meg nem árt, hogyha van, és akkor még egy fél marékkal, aztán csodálkozunk, hogy nem jó ízű a pityóka, vagy akár a murok is furcsán néz ki. Ugyanez van csak Pepitában, a méhészeknél is, hogy van, aki ezeket a játékszabályokat pontosan egyrészt gondolom a kényelmesség, mert akkor az biztosan hat, másrészt meg ugye, hogyha tényleg nagyipari szinten űzi, akkor van mit féltenie, és nem kockáztat.
Igen, ez is egy nagyon összetett probléma. Elég releváns példát fogok erre mondani. Egy szernevet is kiejtek, hát nem reklám, ezt mindenki jól ismeri és jól tudja, van egy román termika baraket. Ez egy amitráz alapú idegméreg. A konvencionális méhészetekben ez a legelterjedtebb kezelési mód, úgyhogy azért említem meg, mert nem árulok el semmi titkot és semmi rejtett reklám nincs ebben. Viszont, hogy érthető legyen, ez egy idegméreg, ugye, ami az atkákra hat. Ennek ki van számolva mennyisége, hogy hány csepp jár egy űrmértékhez a kaptárban. Ugye azért mondom, űrmérték, nagyon sokan tévesen azt számolják, hogy hány keret mi. Nem, az a kaptár ugyanakkora marad, és azt a légteret ki kell tölteni ezzel a hatóanyaggal. Viszont sokan azt teszik, ugye, és hallom, tehát ez egy zárója. Mondják, hát már ez a várákács olyan, mint régi, mert nincs benne annyi hatóanyag, megkezeltem, és nem volt hatásos. De igen, ugyanannyi benne a hatóanyag, viszont ugyanazt a hibát követjük el, mint anno mi emberek az antibiotikumokkal túladagolják mi egyesek. Azt mondják, hogy teszek két cseppel többet, hogy biztos legyen. Biztosabb is. Több atka le fog esni ugyanazzal a kezeléssel, viszont nem fog az összes leesni. És hogyha megmarad 10, aki túléli ezt a nagyobb adagot, mi történik vele, mint a patkányoknál is, ugye a méreggel hozzászokik, rezisztensé válik. Tehát ezt a szerrezisztenciát a mi hibánkból, tehát a mi hibánkból alakul ki bennük, mi idézzük elő, tehát egyfelől mi vagyunk saját sírásunk. Megszokták, ugye megszokják az atkák ezeket a szereket, és hogyha normális adagot kapnak, egyáltalán nem fog rájuk hatni. Tehát belesünk abba a mókus kerékbe, hogy mindig több és több és több és több kellene. Viszont van többféle kezelési módszer, ezeket az atkákat különböző szerekkel, és itt lebontanám, ugye konvencionális, meg bioszerekre, vagy bioméhészetekre is, tehát ez egy más kávéház, a bioméhészet. De vannak ugye az organikus savak, meg ezek az úgynevezett idegmérgek, az amitráztól a tauflaóniádig, egyebek, tehát ezeket úgynevezett invazív kezeléseknek, invazív szereknek nevezzük. Tehát nagyon fontos az előírásokat betartani. Az, aki kitervezte, aki meggyártotta, legyártotta, azok évekig kísérleteztek velük, és ezeket az értékeket én azt ajánlom, be kell tartani, és úgy megyünk igazán biztosra, hosszú távon.
Hosszú távon gondolkodva, ugye megjelennek a piacon azok a méhfajták, amelyeket egy-egy kultúr növényre kiedzenek, kitenyésztenek. Hogy néz ki ez a méhész vagy méh állomány ezekkel az új fajtákkal?
Vannak más fajták, tehát ugye mi itt van az őshonos méh, az Apis mellifera carpatica, ugye a krajnai méh, ez a sötét, fekete. Elég agresszív, és behoztak egy más, van több fajta, van a buckfast fajta, például nagyon sokan erre esküdnek most, kevésbé agresszív, hatékonyabb, jobban hord, többet hord, ezt mondják, viszont én úgy vagyok vele, hogy ezek már a hibridek, egy probléma lehet a második, harmadik generációs anyákkal is, ugyanakkor amit tudok elméletből ezekről a buckfast fajtákról, hogy nagyon nagy populációval kell őket betevelni, és gyengébben fejlődnek tavasszal. Már ezek a mi fajtáink, én ezekre esküszök és ezzel dolgozok a helyi fajtával, ha 4-5 kereten telelem be, nekem az garantáltan tavasszal, már a repcéről is, hogyha helyesen indítom a tavaszt, ugye a tavasz indítása pedig azt értem, hogy augusztustól már helyesen dolgozok velük, akkor garantáltan, hogyha a természeti adottságok megvannak, akkor az gyűjteni fog. Többféle méhfajtát használnak, így tudok róla, van amelyik hatékonyabb, mint ez a mi hazai fajta, de ez itt aklimatizálódott. Most ezzel, hogyha rohamosabban fog változni a klíma, lehet, hogy hátrány lesz, lehet, hogy igen, viszont van egy másik, a mediterrán fajta, azt is sokan használják, annak pedig az a hibája, hogy az nem érzi meg előre annyira ezeket a hirtelen záporokat, esőket, amik nálunk nyáron jellemzőek, és kint találja őket, és akkor azoknak annyi, azok nem térnek vissza a kaptárba. Tehát vannak bizonyos szintig jobban teljesítő fajták, de azok ugye, azoknak mindenkinek megvan az visszaütője, és lehet, hogy egy évben szerencsés lesz, de lehet, hogy a következőben méhek nélkül is maradhatunk akár. Én ezekre, mi helyi fajtánkra esküszök, személy szerint.
Helyben a tudást ugye az idős méhészektől, vagy azoktól lehet ellesni, ellopni, akik már régebb a szakmában vannak, de van-e olyan, interneten tele van a felület különböző szaktanácsadással, meg fórumokkal, egyébként van-e mód arra, hogy ti méhészek találkoztok, azon kívül, hogy például a vásáron átmész a másik standhoz, elbeszélgettek, tudjátok, hogy miről, mert ugye egy huron pendültök, de hogy van-e olyan formális kerete a méhészek szakmai eszmecseréjének, véleménycseréjének, ami évente felfrissít benneteket, úgy jöztök onnan vissza, mint egy jó kis pollenvadászatról mondjuk.
Néha szoktak ilyen fórumok, egy-egy egyesület szervezésében igen szokott lenni. Ami az internetet illeti, ez egy nagyon jó inspirációs forrás is lehet akár, de nagyon kell vigyázni, egy csapda is lehet. Tele van ugye a YouTube meg minden különböző influencer méhészekkel, akiket bizonyos termékek gyártói forgalmazói szerintem fenntartanak, és mindig oda térünk vissza, hogy ez a termék, csoda termék lenne, és milyen jó. Tehát akinek már megvan egy tudás alapja, annak ajánlom ezeknek a felkeresését, felkutatását az ilyen videóknak, beszélgetéseknek, mert ő már ki tudja szűrni belőle a jó információkat, tehát ha kritikusan már tud gondolkozni a témáról, akkor nagyon jók tudnak lenni, és ugyanakkor vannak tényleg komoly szakemberek, akik a tudásukat rendesen megjelenő YouTube filmeskékben, videókban megosszák. Kezdő méhészeknek tudom ajánlani például Neumann Györgyöt is akár. Tehát nagyon jó, és Varró Leventét, itt van Merdőszent Györgyön, nagyon sok jó oktató videója van a YouTube-on, tehát őket érdemes követni, érdemes megnézni, van tőlük mit tanulni. Tehát a kezdőknek ajánlom ezt. Haladó is tanulhat tőlük, tehát nagyon ügyesek, nagyon jól felkészült emberek, és tőlük én rendesen vadászom az ilyen-olyan videókat, az ilyen tartalmakat, beszélgetéseket, be vagyok jelentkezve egy csoportba is, ahol ilyen csetcsoport és pár méhész itt mindig megvitatjuk a problémákat, az észrevételeinket, tehát így tudunk fejlődni. Nagyon dinamikus lett ez a fejlődés. Tehát visszatérve azzal, hogy ellessük az öregektől, ez régen működött, mert megvolt szinte naptári pontossággal, hogy ekkor ezt csináljuk, akkor ezt tesszük, most nem megy. Alkalmazkodni kell. Változásban van a klíma, egyre jobban gyorsul fel, ezt tapasztaljuk, és ehhez kell alkalmazkodni. Tehát a technikai fogásokat elleshetjük, megtanulhatjuk az öreg méhészektől, viszont nagyon jól kell tudni már
az ütemezés,
szelektálni.
Igen.
Uh-huh. Az ütemezés, a szelektálás, a megfigyelés, minden változik, minden mozgásban van, forgásban. Tehát most egy jó méhésznek azt mondom, hogy egy kicsit kutatónak is kell lenni, és nagyon oda kell figyelni a környezetre.
Változik, a méhész már nem csak egyszerűen mézzel áll ki a standra, hanem a termékskála is módosul, de hát gondolom ez már évek óta elkezdődött ez a diversifikáció, és nem csak arról beszélünk, hogy lépes méz, meg propolisz, meg virágpor, meg egyéb ilyen klasszikusnak nevezhető termékek, hanem megjelennek a mézkrémek, meg megjelenek a különböző ízesítésű mézek, például amire utaltam beszélgetésünk kezdetén, ez a csilis változat, de vannak érdekesebbnél érdekesebb, bátrabbnál bátrabb kombinációk is, meg a gyertyák is, ugye, meg szappanok. Hogy indul el ez a skála bővítés? Van egy külső impulzus, vagy agyaltok ti, és rájöztök, hogy hát próbáljuk ki, hát ha bejön, és beszokott jönni általában?
Ez tényleg úgy van, van, hogy agyalunk is, még másoktól is tanulunk. Tehát most már mit mondjak, igazán sok mindent feltalálni manapság nem lehet. Úgy, ahogy az összes szimfónia viccesen volna meg van írva, tehát itt is úgy van, hogy minden fel van találva, mondjuk azt, viszont lehet egy kicsit sarkítani rajtuk. Nálunk a szappan például úgy jelent meg a kínálatunkban, ami nem egy főtermék, és nagyon sokszor ki is fogyunk belőle, tehát nem fektetünk rá nagyobb hangsúlyt. Az volt az első gondolat, hogy jó, egy méhész ezeket a klasszikus termékeket felkínálja, megmutatja, de az emberek úgy vannak vele, hogy na méhész, a méz, és azt meg kell lenni. A propolis az cseppekben el kell fogyasztani, meg ilyesmi. Na de, azt nagyon jól tudjuk, hogy a mézet is régen már az ókorban is használták seppkezelésre is, ugye, tehát nagyon jó baktériumölő, nagyon jó hidratáló a bőrnek is, meg egyéb tulajdonság, és akkor azt mondtuk, hogy mutassuk meg az embereknek ezeket a méhészeti termékeket más formában is, nem csak ehető formában. És akkor ez jött, hogy készítsünk szappant. És akkor ez úgy működik nálunk ez a szappan, ugye, hogy növényi olajokból készül, hideg eljárással, és a méz mellett még ott van, ugye, hogy a tényleg hatása legyen nagyon jó, nagyon sejmes, nagyon, de ugyanakkor legyen egy hozadéka, egy egészségügyi hozadéka, és akkor benne van a viasz is, benne van a virágpór is, és a zsírosabb bőrűeknek pedig lehet propoliszt is hozzátenni, az ugye egy kicsit szárít. És a méznek a jótékony hatásai, ugye ezek a fizikai külső hatásai így ebben a szappanban érvényesülnek. Tehát én gondolom nem nagy titkot árulok el, azt mondom, hogy 2 éve, mindjárt 3 éve, mióta ezeket a szappanokat készítjük, nálam a tusfürdő a fürdőben nincs. A házban nincs, tehát nem használok. Ugye előbb magunkon próbáltuk ki 1/2 évig legalább, amíg másnak ezt árusítottuk, felkínáltuk, és nagyon jól működik.
Nem csak szappan, hanem gyertya is megjelenik a standokon, de ez már egy régebbi történet, így ahogy én jártam vásárokba, azért ilyen típusú gyertyákat fellelni a méhész standokon. Mi ezeknek a titka, vagy mi ezeknek az előnye egyáltalán? Ti ott Sámsondon mikor döntöttétek el, hogy ez is oda kerül az ajánlatba?
Hát ez azután lett, hogy annyira fejlődött a méhészetünk, hogy lett plusz viasz. Tehát úgy értve, hogy a zugépítményeket, most már ezek szakkifejezések, és nem fogom leírni, az építető keretekből származó viaszt, ugye, amit az építető kereteket a gyérítésben használjuk, biomódszerként. Tehát ezek a viaszok összegyűlnek. Ennek egy részét beváltjuk műlépre, de ugye miután akkora lett a méhészet, és annyi viaszkészletünk lesz, hogy ebből lesz egy kis fölösleg is, ezt a viaszt hasznosítani is kell, ez az első dolog. És el lehetne adni, ugye, a műlépkészítőnek akár el lehetne adni, és van, aki el is adja nekik, kifizeti. Viszont én arra gondoltam, hogy miért ne használnánk ki a viasznak ezt a jótékony hatását, ami úgy nyilvánul meg például a gyertyában, a viasz égése során negatív ionok szabadulnak fel. Hát ez megtölti azt a helységet, ahol éppen égetjük azt a szobát. És ezek a negatív ionok pedig megkötik a levegőben levő allergéneket. Tehát egy viaszgyertya égetése gyakorlatilag tisztítja abban a szobában levő levegőt. Na, itt ebben az kell legyen, hogy tiszta viasz legyen, ne legyen benne parafin. Ugye megnézzük, hogy érdemes összehasonlítani egy tiszta viaszgyertyát, meggyújtani, és egy parafingyertyát. A parafingyertya le fog folyni, szét fog folyni, le fog ott jönni, a viasz pedig nem folyik. Tehát az elég az egész. Nem lesz folyás, nem telik meg a tányér alatt a viasz bármivel, ugye, mint ahogy ez a parafinnál is van. Tehát érdemes ezt a gyertyát ugye megvenni, és nem dísz. Tehát nagyon sokan nekem mondják, hogy hát ezzel nem fogom meggyújtani.
Igen, mert a formája meg érdekes, igen, így van.
Igen. Uh-huh. Tehát valahogy az ember szemmel étkezik, pont, hogy szemmel vásárol, hát egyszer a szemet kell megfogni. Legyen egy díszítő értéke is, természetesen, ha ajándékba adjuk, akkor az nézzen is ki valahogy, de ezt érdemes meggyújtani, elégetni, tényleg nagyon hatásos. Tehát ez, hogy mondjam, ez tudományosan bizonyított tény, hogy ezek a negatív ionok a tiszta viaszból felszabadulnak, a levegőben levő allergéneket megkötik. Tehát főleg most télen, amikor ugye fütőtestek mennek, fütőtest hátra meg egy por van, a különböző paratkák, paratka, ürülékek, meg mindennel tele van a lakásunk levegője. Nyáron pedig más allergének jutnak be a lakásba a szellőztetéskor, tehát azért érdemes ezeket a viaszgyertyákat magukat tényleg a rendeltetésükhöz fogva használni, nem dísznek, hanem meggyújtani. Ha nem azt mondom, hogy folyamatosan égjen valakinek a viaszgyertya, de azért időközönként érdemes egyet a lakásban elégetni. Ugyanakkor mondtad a krémmézet. Tehát krémméz, nem mézkrém. Tehát ez ugye ez egy szójáték is lehet. Nem mindegy, hogy a mézkrémet magunkra kenjük, a krémmézet pedig elfogyasszuk. Tehát krémmézeket készítünk különféle gyümölcsök hozzáadásával.
Például eper.
Eper van, málna. Van, megy van. Igen, és most a karácsonyi ajánlatunk egy újdonság, ez egy narancsos változat lesz, tehát ez a karácsonyi vásáron fog megjelenni.
Izgultok, amikor egy-egy ilyen újdonság, nyilván volt már otthon népszavazás, meg eldöntöttétek, hogy ez szerintetek működik, de azért csak van egy kis stressz, hogy kikerül, és akkor milyen visszajelzés érkezik?
Hát, hogy mondjam, egy ilyen egészséges izgulás van, szorongás azért nincs. Ugye, tehát tudjuk, hogy jó a termék, tehát finom. Leteszteltük, kipróbáltuk. Tudjuk, hogy például ezt a narancsost is azért gondoltuk ki, mert a karácsonyi ízvilágot adja vissza, tehát ez a narancsos, fűszeres bárnyat, ez mindenhol jelen van ugye a karácsonyi ízekben, és mondjuk annyiban tényleg, hogy a fogyasztók, tehát a vásárlók ezt hogy fogják fogadni, hogy fogják elfogadni, hogy fognak hozzá viszonyulni. Én bízom benne, hogy jó lesz a visszhang, mert tavaly készítettem általam aszalt narancs szeletekkel feltöltött és szegfűszeggel ízesített mézet, és azt nagyon érdekesnek találták sokan, és elég kelendő volt. Tehát én azt mondom, a krémmézeinket, mivel ismerik már a többi ízesítést, ismerik a csilis mézeinket, tehát ezek már mind el vannak fogadva, és tudják, hogy nálunk ezt jó minőségbe kapják meg, szerintem ugyanúgy fognak bízni ebben is. Meg a másik dolog, hogy nálunk mindig meg lehet mindent kóstolni. A zsákba bacska nincs, és hogyha új kliens jön, új vásárló érdeklődik valamiről, szinte azt mondom, hogy ragaszkodok ehhez, és hát nem mondom, hogy kötelező, de...
Hát engem is győzködtél, az az igazság, hogy vásárhelyen ott volt invitáció és ilyen típusú javaslat. Na de hogyha itt tartunk, Vilmos, hogy vásár meg piac meg, hát óhatatlanul konkurencia, akkor szót kell ejtenünk a ti nagy kihívóitokról. Hát ezek a nagy üzletláncok polcain várakozó méztermékek, mézek. Én azt már egy másik tetőteraszos beszélgetésből leszűrtem, hogy itt a törvénykezéssel van gond, mert hogy azt szabja meg az erre vonatkozó jogi keret, hogy 5%-a kell legyen európai méz, a többi lehet bármi, és akkor, mármint hogy uniós méz. És akkor jön a kínai meg az ukrán, dömping, és nyomott árak. Hogy tudtok ti ezzel szembesülni? Mert ez egy unfair mérkőzés, akárhogy is nézzük, 5% uniós méz, hát nevethetnéken van.
Igen, ez visszaüt, ez látszik, és mondjuk ez igazán a nagy méhészeket érinti nagyon érzékenyen, tehát itt azok az ilyen több ezer családos méhészetekről beszélek, ugye, akik nem képesek, nem tudják effektív fizikai lehetetlenség ezt a mézet kis szerelésben eladni, ők úgynevezett viszonteladóknak adják el, ugye, és itt üt vissza, ugye, hogy megveszik ezeket a román-magyar mézeket, tehát ezek elismerten és jók Európában, kiemelkedő minőségek, főleg az akác és a vegyes mézek, még elég aránylag tiszta a környezet nálunk a Nyugat-Európához viszonyítva, és tehát ezeknek a mézeknek a feljavítására vásárolják. Tehát elhoz Kínában nagyon jó minőségű mézek tudnak lenni.
Nem, én ezt nem a minőséget vitatom, egyszerűen csak azt, hogy egy olyan...
De itt a minőségről van szó.
Igen, de hogy elbillen valamilyen szinten azért a...
Pontosan, igen, megveszik. Ide akartam kiukadni, ugye, hogy nem azok a jó minőségű mézek jönnek, hanem az utángyártott, hamisított, meg minden. Tehát ezek erős szavak tényleg, de nagyon sok kutatás van ezek irányában, tehát ezeket a mézeket hozzák, nagyon sokszor ellenőrizetlenül. Az ukrán mézzel se lenne baj, nem ukrán méz az, hanem Ukrajnán keresztül hozott kínai meglátásom szerint. Tehát ukrán papírokkal érkezik, és akkor vámmentesül is, tehát ezáltal még nagyobbat lehet egyeseknek kaszálni. Hozzáadják ezt a jó minőségű mézet, egy kicsit megjavítják, megfelelnek a törvényes előírásnak, de hát ezek nem mézek. Amikor mézről beszélünk igazán, tehát ezek kevert méz. Tehát az nem tudja megtenni az a felvásárló, azt mondja, hogy most XY Epsilon embernek a vegyes mézét teszem a polcra, és ki is írom oda, hogy ennek ne, ők összevegyítenek mindent. Vagy esetleg vegyes mézet is úgy készítenek, hogy összevegyítik az összeset. Tehát ahol nekünk van ez a kis mozgásterünk, ez a fogyasztói társadalomnak egy kis részét tudjuk megszólítani.
Hát egy igényesebb és talán tehet, pontosan. Valamivel tehetősebb.
Nem most muszáj tehetősebb legyen, hanem igényesebb, csak azt mondja, hogy inkább kevesebbet veszek, de jót, és ezért jelenek én meg mindig csak a kézműves vásárokon, ahol tudatos vásárlók jelennek meg nagy részt. És ezek tudják, hogy nekem ez a mézem, vagy a kollégának az a méze az. Tehát nem háromféle mézből van összevegyítve, nem négyféléből, hanem ezt a méhek vegyítik a vegyes mézet, ugye? Tehát mindenféle virágra hozzák, és ők vegyítik ott össze. És hogy mondjam, megvan ez a, amit mi ki tudunk használni, ez az emberi közeliség. Tehát látják az arcon, bele tudnak nézni a szemembe, amikor átveszik tőlem ezt az üveget. Tehát valahogy össze tudják kötni azt, amit elfogyasztanak a termelővel. Én is pedig annak tisztájában vagyok, hogy bármikor, ugye valaki csak megjelenik nálam. Tehát azt mondja, jó, kíváncsi volt. Vilmos, eljöttem meglátogatni, megnézni. Van ilyen. Tehát volt látogatom már, aki, illetve nem hazajött a méhészetembe, de valakitől kapott ajándékba egy mézet, látta a Facebookon, hogy kim vagyok a vásáron, és eljött megismerni. Utána vásárlóm is lett. Tehát itt mi ezt a részt kell felhasználni. Megkóstolta, ízlett neki, megismert, olyan volt a kisugárzás, vagy olyan hatást tudtam rá gyakorolni, ugye, hogy ez a bizalom kialakult, és azóta rendszeres vásárló. És nekünk ezeket az embereket kell megközelíteni. Tény és való, hogy ez a minőség ebben az árban, amiben mi adjuk, nem reális. Tehát olcsó, ha úgy veszünk. De arra is kell gondoljuk, hogy az ember is ki kell tudja fizetni, és ezt el kell fogadjuk. Tehát mind a kettőnknek jól kell járni. Nekünk meg kell élni, nekik is, ugye a mézen kívül egyéb szükségleteik is vannak, és erre figyelemmel kell, tekintettel kell legyünk. Így akkor mindenki jól tudja járni ezt van.
Páncélmézzel felvértezi egészségét, ez a névjegykártyádon is szereplő, hát reklámszöveg, vagy bíztatás. Említetted, hogy érdemes erre kitérni, amikor ugye első ízben beszéltünk arról, hogy beszélni fogunk immár stúdiós körülmények között. Azon kívül, hogy ugye például a szappan esetében ki tudta diktatni a tusfürdőt, mi minden vonult be a családod étrendjébe úgy, hogy nem csak táplálék, hanem egészség, megőrző, immunitás, erősítő, vagy akár úgy is, hogy egy őszi torokköszörülést jobban megoldasz, nem, most nem mondom, hogy milyen tablettát veszel, mert nem akarom kiejteni a nevét, de ahelyett inkább egy adag propoliszos méz járja nálatok.
Hát igen, és nem csak propoliszos méz. Ugye a tegnap, mikor beszéltünk, most, hogyha odafigyelsz, láthatod, hogy nem is annyira dünnyög, de a tegnap nagyon rossz volt, megfáztam a vásárban, gondolom. Még nem vagyok teljesen helyrejöve, viszont nálam úgy kezdődik a reggel, hogy miután megittem a vizem, ugye a hüttőből kiveszem a homoktövises mézet, tehát ez úgy néz ki, hogy egy üvegbe háromnegyedig feltöltjük homoktövissel, utána rátöltjük a mézet, hagyjuk macerálódni, mindig hüttőbe tartjuk, ne erjedjen. Hát egy kanálka, kettő ebből. Tehát ez a rostokat, C-vitamint, meg minden a méz jótékony hatásai ott vannak. Ez megelőzésre nagyon jó. Ugyanakkor már ugye torokgyulladáskor ott van a propoliszos méz. A mézet keverjük ki, propolisz, ez is egy krémméznek minősül. Ez nagyon jó torokfertőtlenítő, belső fertőtlenítő is. És most pedig, hogy ennyire elfogott és egy ilyen arcüleg gyulladásba is átment, fekete retket, vályok, fúrok ki, tehát ez a régi népi gyógyászat.
Igen, ezt nagyanyám is annak igen, idején.
És hiddel nagyon hatásos. Én most ezt fogyasztom. Naponta háromszor veszek belőle, és tényleg nagyon jól feloldja ezeket a váladékokat. Tehát nagyon jól segít, és gyulladásos panaszokra pedig, torokgyulladás vagy bármire, tudom ajánlani például a hársmézet, ami egy nagyon jó, kiemelten jó gyulladás csökkentő hatása van, és enyhe nyugtató. Tehát a begyulladt torkot, bármit, ugye, tehát ezeket a gyulladásokat nyugtatja is, és csökkenti is. Tehát minden méznek azért megvan a maga, hogy mondjam, specifikus hatása az általános jó hatások mellett. Persze, mint minden, ugye ki kell hangsúlyozni, hogy ezt is mértékkel kell fogyasztani, ugye nem szaharóz, nem a kristálycukor, de azért természetes cukrokból álló tömény cukor a méz. Egészséges, egyszerű cukrok, jótékony hatású cukrok, de azért ne vigyük ezt se túlzásba.
Van egy másik gond, ugye az, hogy a terméket nálatok úgy jelenik meg, hogy 100% természetes, van egy ilyen kis pötty a felületen, tehát a reklám felületen akár. Ezt, hogyha lefordítom, akkor ezt bióként kell értelmezni. Na most van ez, hogy biotermék, ami megjelenik az avokádótól elegészen a, hát nem tudom, sok más termékig. Mennyire érdemes ezt komolyan és szó szerint venni? Egy másik méhésszel beszélgetve derült ki, hogy nem föltétlenül garancia, tehát lényegében egy taksa, amit az ember befizet, és kap egy engedélyt, hogy akkor használhatja ezt a pecsétet, matricát, akármit, de hogy tulajdonképpen nincs egy szoros ellenőrzés, és emiatt kétséges az, hogy ami bio, az tényleg bio, vagy csak éppen volt valakinek annyi pénze, hogy megvegye ezt a minőséget.
Hát nagyon szimpatikus lett nekem ez a kollega, talán a véleményünk. Teljes való, hogy törvénykezés van rá. Tehát az, hogy bioméhész legyél, úgymond, de már nekem ezzel az egész mozgalommal van egy visszafogottságom. Tehát bioméhész legyél, tagja kell legyél egy egyesületnek, át kell menni egy minősítésen, meg mit tudom, ami tényleg nagyon sok pénzbe kerül. Nagyon sokat bevállalják, mert ugye akkor az egy hozzáadott érték a mézének, és hogyha nagyban csinálja, akkor akár nagyban, tehát angolban is drágábban tudja eladni, tehát nagyobbat fog fogni rajta. Na már most itt visszatérve, mitől biobb például az a méz, mindez? Tehát a méheket nem tudom én a puli segítségével, ugye, hogyha már kugatott, és ugye oda terelni, ahol ő kiszagolja, hogy azon a virágon nem járt semmi vegyszer. Mit mondjam, egy molekula, ami éppen Csernobilból érkezett. Mondjuk itt egy kicsit ugye túlzok. Tehát nem tudjuk, hogy a természetben mi van, tehát a levegő mindig mozgásban van. Ha erre gondolunk, hogy a pingvinekben is találtak a vérükben DDT-t, akkor hogy beszélhetünk tényleg,
hogy mondjam... Szűzmezőkről és érintetlen erdőkről, igen.
Igen. Lelkiismeret fordulás nélkül, hogy tudjuk kijelenteni azt, hogy ez a méz, vagy a bármilyen termék, vagy zöldség, ez bio. Tehát ez egy nagyon jó kereskedelmi fogás. Itt most lesz még vagy pár ellenségem, azt tudom, de hát ez az igazság, és ez a véleményem, ezt fenntartom. Tehát az én méhelyeim is pont azokat a virágokat látogatják, mint a bioméhészé. Ugye? Én a saját nyugalmam érdekében, hogy amit én fogyasztok, abban még véletlenül se legyen semmilyen mérgező anyag, hát én ezeket az ilyen amitráz alapú, meg más alapú szereket, amiket említettük az elén a kezeléskor, én nem alkalmazom, mert ugye lehet egy-két molekula bár, tehát, és ennek van egy elfogadott értéke, labor értéke, tehát valamilyen szinten benne lehet. Mint minden élelmiszerben, ha megnézzük. Tehát valamennyi szermaradvány. Na, én ezt akarom kiküszöbölni a saját nyugalmam érdekében is. Tehát én gyakorlatilag én bio kezeléseket végzek, ha úgy vesszük, organikus savakkal, hangyasavval, oxálsavval, és ugyanakkor egy mechanikai módszerrel az építető kerettel. Tehát gyakorlatilag ez a minőség bio. Nem írhatom rá, nem tehetem rá, más kollega sem teheti rá, mert nem fizeti rá ezt a tagsát, és nem része, nem tagja ennek a bizonyos szervezetnek, egyesületnek. De attól pont olyan nyugalommal lehet ezeket is fogyasztani, mint a másikat. Az ár tényleg. Tehát csábító, azt mondom, igen, most már 70 lejé kínálnám az üvegmézemet. Nem mondom, hogy mennyi kínálom, mert nem reklámozni akarom, de ugye 70 lejé, ha megnézi az ember, azt mondja, hogy hát ez egy kicsit sok. Na, ilyenkor megyünk az, hogy megszelektáljuk a klientóránkat, és eldöntjük, hogy egy bizonyos kategóriájú ember juthat hozzá egészséges élelmiszerhez, a másiknak pedig jusson a szemét. Nem, tehát azért minden méhész szerintem, aki lelkiismeretes, az tisztán dolgozik, tiszta dolgokat használ, etetéskor sem használ mindenféle meg nem engedett stimulást, kezeléskor is pedig odafigyel, a saját érdekében is. Amúgy meg nekünk, ugye, akik ezeket így válságban, vagy akár itthonról is, ha akár termelői engedéllyel is árjuk a mézeket, nekünk van egy deszévés bejelentési kötelezettségünk, és onnan azért már többször előfordult, volt nálam is, hát megjelenik az állatot.
Szúrópróbaszerűen.
És kérek egy üveg mézet, és azt elviszik, és lelaborozzák. Amit ebben hiányolok, az, hogy nem küldik el az eredményt, csak abban esetben, hogy...
Tehát azért, ha gond van,
az igen. Az eredmény fizest ki a laborvizsgát. Na, ezt valahogy így nem látom helyesnek, de attól függetlenül én tudom, hogyha nekem két héten belül, és tudom, hogy nem fog megjelenni senki, ha csak tudatos mérgezés valaki részéről nem történt, ugye akkor nem fog nekem megjelenni a kapumban senki döngetni, hogy baj van a mézemmel. Tehát a fogyasztók ezt is kell tudják azért, hogy jó, bizonyos szintig mi is ellenőrizve vagyunk, a bioméhészetet is ellenőrzik, természetesen. Náluk is van egy ellenőrzés, de nekünk is van. Én tudom, nagyon sok bioméhész azzal takarodik, azt mondja, hogy mi ellenőrizve vagyunk, ők pedig nem, ők bármit árulhatnak. Tehát itt ezért beszélek itt, mert láttam ilyen bioméhész reklámot, ahol párhuzamba tette a kétfajta terméket, és minket potenciális hamisítóknak tüntet fel meg minden, hogy azt mondja a bioméhész, jaj, hát az kontrollált, és hogy azt látta.
Igen, tehát azt sejteti, hogy a többi az meg nem, igen.
És a többi, igen, hogy a többi azt mondja, hát ez egy lehetséges hamisítvány. Tehát ezt én kikérem magunknak, és remélem a kolléga rám is, mert tehát láttam ilyet. És ezért magyarázom ezt el így az embereknek, és nem kell ebbe a csapdába belesétálni. Ha ő nyugodt akar lenni, és biztos akar lenni a dolgába, akkor vegye meg azt a kétszeres áru biomézet. Ha pedig csak egyszerűen minőség érdekli, akkor beszélgessen el azzal a méhésszel, ne az üzletpolcáról vegye le a mézet, hanem menjen ki a piacra, menjen ki a vásárra, nézzen a szemébe annak az embernek, beszéljen vele, és akkor eldönti, na ettől vajon fogok tudni venni valamit, vagy nem. Ha hozzáért a méhész, el tudja mondani a termékeinek a jótékony hatását, tehát hogy mit mire használunk, mit mire alkalmazunk, és akkor ő majd meglátja, hogy nála ez bevált, akkor már a bizalom kialakul.
Mennyire pízol te, Vilmos, a méheidbe? Mert hogy én, ahogy láttam, ugye egy-két ilyen kis filmet megnéztem, amit a vásárhelyi tévések veled készítettek. Én azt figyeltem meg, hogy még egy olyan helyzetben is, amikor úgy dolgozol, hogy közben kommunikálnod kell, mert ott van a tévéstáb, van benned egy kimértség, egy nyugalom, egy a dolgokat így kell csinálni. Az volt a benyomásom, hogy valahogy úgy lelassul, vagy legalábbis egy másfajta ritmusban zajlik az életed, mihelyt kimész a kaptár. Közé. Mondom, ez csak így egy teljesen külső és novícius szeme által rögzített benyomás. De hogy te magad, hogy érzed magad ebben a... Mindig valahogy az volt az elképzelésem, hogy ez a méhészkedés, ez az elmélyülés, a csend, a nyugodtság, a kiszámíthatóság területe. Tehát úgy munka, hogy tulajdonképpen felüdít, vagy valamiféle tonifiáló hatása van.
Igen, van benne igazság, nem is kevés. Tehát ha ezt elárulom neked, hogy én allergiás is vagyok a méhméregre, tehát a méhszúrásra, tehát én mindig egy nagy veszélynek teszem ki magam, mikor a méhekkel dolgozok, és nem látszik, ugye, vagy nem érződik, és az érződne, hogyha valaki pánikol, vagy fél meg minden. Tehát már 3 éve végzem ezt a kezelést, hát nem tudtam abba adni. Az orvos azt mondta, ebbe kell hagyni a méhészkedést, és azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó, annyira szeretem csinálni, hogy ezt nem hagyom én abba. Ha van rá lehetőség, akkor kezelést fogok végezni, és tovább viszem ezt a munkát. Hát 3 éve folyik is a kezelésem. Ugye láttad, hogy van egy teljes kezeslábas ruhám.
Így előző, van, mint egy vastag. Mint egy szkafanderben úgy mozogtál ott.
Igen, egy vastag ruha, csak ilyen úgy kérdezik, mind a láncingeket, a páncélingeket, ugye? 3 rétegből áll, nem tud átérni gyakorlatilag, nem olyan hosszú a mélyecske fullánkja, nem ér hozzám, és így dolgozok, de hát ugye egy másféle helyzetben, egy más munkánál ez a stressz azért az emberen kijönne. A méhekkel, amikor dolgozom, tényleg le kell lassulni, át kell venni az ők ritmusukat, és ez az apiterápia része is, ugye? Hogy a méhek rezgését, ugye amikor ráfektetik az embert arra a kaptár ágyra, alatta ott zöngenek a méhek, és ezt a rezgést veszük át, hát ez egy más tudományosan megközelítés, én ebben nem megyek bele, mert nem értek hozzá.
De van kemény szakirodalma, Kínából errefele érkező tudás, meg már nálunk is, igen.
Igen, vásárhelyt is van. Tehát van rá lehetőség, csak én nem értek hozzá, úgyhogy erről nem igazán akarok belemélyülni és véleményt mondani, mert ez nem az én asztalom. De ugyanez történik a méhészszel is. Tehát amikor felnyitjuk a kaptárt, ugye akkor beszéljük azt a kaptár levegőt, amit ugyanúgy használnak az apiterápia. Tehát ezekben mi mind részesülünk. Ez a jó fele. Tehát az első hozadéka a méhészkedésnek, tehát egy elmélyülés. Tehát nagyon stresszes munka amúgy, mert a méhészetben az nem egy szabványos valami. hogy én a műhelyben tudom, hogy ez 20 mm-nek kell lenni, ez akkor 20 mm, nem 21. Itt mindig hirtelen kell döntéseket hozni, tehát nagyon gyorsan kell döntést hozzá, és mindig helyzethez alkalmazkodóan. Tehát egyik családban ezt a döntést hoztam meg, a másiknál más, tehát más tüneteket látok. Ugye még egy viselkedésből tudunk olvasni, és amúgy rezonálnunk kell a méhekkel, ha neki fognánk kapkodni, kitépni a kereteket, rázni, tenni, venni, csapkodni, ugye ezzel a méheket is felingerelnénk, tehát egy összhangba kell, azonosulni kell velük gyakorlatilag, szinte egy testé válni. És így lehet dolgozni, és tényleg egy terápia méhekkel dolgozni. Az elején, amikor nekem is bemutatták, féltem. Tehát én össze tudom hasonlítani a mostani énemet az akkoriban. Ugye, amikor először az első 4 rajomat, amit ajándékban kaptam ezektől a barátaimtól, amikor kezeltem, meg rendeztem, hát mindig verejtékeztem náluk, hogy most vajon mit fogok bennük kapni. Vajon most, hogyha ezt látom, mi történik. És teszeltem, hogy nem kapom az anyát, hogy nem ismerem fel ezt a fias. Tehát ilyen technikai dolgok, ameddig újak voltak nekem, ugye, és az szerintem érződik. Pár év alatt kialakul ez a rutin, önkéntelenül tudat alatt alkalmazkodunk így a méhek életéhez, és tényleg nekem mindig egy feltöltődés, mindig egy külön öröm, amikor a kaptár felnyitom, és ott nézegetem őket. És főleg, hogy általában mindig rendben van, ez ugyanakkor egy elégtétellel is eltölt, tehát ez a dopamin szintünket is pont ugye megnöveli, tehát egy boldogságérzetet is okoz, vagy kelt, nem okoz, mert ugye már nyelvi probléma, de okozni fájdalmat szoktunk. Én azt mondom, hogy egy csodás világ ez a méhek, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy így vezérelte az életem útját, és egy pillanatig nem bánom ezt a közéleti csillogást. Nem hiányzik amúgy annyira, tehát tanár vagyok, nem hiányzik annyira az iskola sem. Főleg azért, mert ugye erről nem volt még szó, de így elárulom neked, hogy minden zöld hét, minden iskola másképp hét, minden nap be van osztva, kollégák hívnak meg egy-egy nap bemutatóra, és ugye ilyenkor ezt a tanítási ösztönömet is, mert már az, ugye 10 év tanítás után egy kicsit ki tudom élni, és visszatérek így a gyerekek közé is. Tovább tudom adni nekik is, legalább egy kis szeletét ennek a csodálatos világnak, és ugyanakkor tudom, hogy nagyon sok gyerek akkor kóstol mézet, és azt, amit én akkor oda viszek. Tehát mindezt térítésmentesen végzem, akár 60 kilométerre is voltam elmenve, tehát saját költségen is mézet viszek, mindenfajtában megkóstoljak, és egy jó 50 perces, órás előadás keretében így a gyerekekkel elbeszélgetek. Tehát ezt még hozzá kell képzelni ahhoz, amit a filmekben láttál, ugye ahhoz a stílushoz, ahhoz az életérzéshez.
Vilmos, mi egy órát töltöttünk nagyjából itt el a beszélgetés, a méz, a méhek, a kaptárok világában. Itt volt velünk a kutyusod, a Poli, mert hogy...
Igen, Barka.
Kettő van, Barka. Jó, akkor ő is itt szerepelt. Páncél Vilmos, Mező Sámson díj méhész édesítette meg a mai tetőteraszt. Köszönöm, hogy velünk tartottál, és hát jó telelést mondanak ilyet egymásnak a méhészek ilyenkor? Vagy mit
igen,
szoktak kívánni?
Szoktak, igen. Ilyenkor ez nyáron pedig nehézség a kaptárakba. Tehát ez szokta, jó telelés nyáron, tavasszal pedig nehézség a kaptárakba. Igen, vannak ezek a köszöntési formák.
Hát így legyen akkor, hogy jó telelést, és aztán a kaptárak is legyenek minél nehezebbek majd jövőre. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást, és áldott ünnepeket kívánok már így az advent közelettével a rádióhallgatóknak is.
Akiknek a türelmét is köszönjük ezúttal. Tetőterasszal legközelebb hétfőn jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.